Csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, valóban így van, ahogy az énekben is énekeltük neked, és miközben énekeltünk neked, a verszakok emlékeztettek, hogy ha te nem szólsz, akkor az ember szívéig nem ér el az emberi hang, az emberi szó. Köszönjük, hogy minden alkalommal, amikor te eléd jövünk, akkor várhatjuk, kérhetjük a te szavadat, amely egyedül képes formálni, változtatni a mi életünkön. Így szeretnénk kérni most a te szavadat. És szeretnénk a te szavadhoz elkérni az engedelmes szívet is. Amikor olyan sokszor hallgatjuk a te szavadat, és legtöbbször már néhány órával utána sem emlékszünk pontosan, hogy vajon mit mondtál. Pedig mindig azért mondod, hogy ráépítsük, mint sziklára az életünket. Mindig azért mondod, mert válaszra késztetsz, olyan sokszor hagyjuk válasz nélkül a te szavadat. Ezért kérünk, hogy adj nekünk engedelmes a te szavadat, befogadni kész szívet. Kérünk, hogy formáld úgy a szívünket, hogy képes legyen valóban a te szavadat, amit most fogsz szólni, befogadni. Ha kell aláhajlani, ha kell indulni és engedelmeskedni, ha kell viszont szeretni téged, ha kell újra hűséget fogadni, Istene megtartani. Jézusért. Amen. Az igét a mai útmutatóban található igét olvasom fel. Lukács evangélium a 9. részből az első 6 verset. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik: semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két alsóruhátok se legyen. Amikor betértek egy házban, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is a lábatokról, bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Ez az ige talán, amikor most megérkezik mi hozzánk, és felénk itt ebben a gyülekezetben elhangzik, akkor azt gondolom, hogy helytálló azt mondani, hogy valahogy úgy lehetne címet adni ennek az igének a mondani valójának, hogy túl az eddig ismert tartományom. Túl az eddig ismert tartományom. Mert ismerünk mi nagyon sok mindent, ami hívő életünknek a tapasztalataiból, de azért ilyet, amit itt látunk, Azt hiszem, hogy nem nagyon láttunk. Lehet, hogy az idősebbek régen láttak, de a mai időkben nem nagyon jellemzi sem a lelki életünket, sem a közös egyházi életünket, mindaz, amiről ebben az igében szó van. Miről is beszél ez az ige? Nem másról, mint arról, hogy ez egy olyan történet, amelyben arról kaphatunk egy híradást, hogy Jézus kiküldi a tanítványait. Ha megfigyeljük, akkor itt nem a 12-es száma jellemző, többet küldet itt ki, és hatalommal ruházza fel őket. Kiküldi egy bizonyos céllal, a küldetés tehát tőle jön, és valami fantasztikus dolog történik, olyan, amilyet még ők is csak Jézusnál láttak, hogy mind a szavaknak, mind a tetteknek valami végtelen nagy hatalma van azokon, akik hisznek. És milyen különös, hogy ugyanakkor párosul ez egy másik parancsol is, hogy halottat támasztatok, ördögöket üzzetek, azzal, hogy gyógyítsatok. Minden olyan jellel, ami tulajdonképpen nem másról beszél, mint arról, hogy itt a Messiás. Mégis a hangsúly nem ezen van, hanem elsősorban azon, hogy hirdessétek az evangéliumot, hirdessétek az Isten királyságát, az Istennek az országát, hogy eljött közétek. Hirdessétek meg a király jelenlétét voltak éppen. Mindaz, amit sokszor az ember szeme első pillanatra találkozik ezekkel a csodákkal, hogy gyógyítás történik, hogy halott támasztás történik, hogy ördögüzés történik, mindaz tulajdonképpen egy jel, amely mutat Jézus felé. Nagyon sokszor ezekbe szoktunk beleakadni. De igazándiból a küldetésnek a lényege nem ez, hanem így olvassuk, hogy ezzel elküldte őket, hogy hirdessék az Istennek az országát. Hogy hirdessék az Istennek az országát. Tőlük nyilvánvaló dolog, hogy azok az emberek, akik közé mennek, ezek a tanítványok hatalommal, hogyha csupán arról lenne szó, hogy minden beteget meggyógyítanak, minden nyomorultat megsegítenek valamilyen csodálatos módon, akkor nem lett volna szükség arra a parancsra, hogy akik nektek nem engednek, azoknak a falujából lakóhelyre kijöjjetek, még a cipőtökre a port is leverjétek, bizonyságul ellenük, hogy nem engedtek nektek. Ez egy csupa olyan dolog történt volna, gyógyítás, nagyszerű dolgok, de nem erről van szó csupán. Ez csak jel, amely mutat valamire, valakire, valamire és valakire, hogy elközelgett az Isten ország, ez a valami, és eljött a király, a megígért Messiás, Jézus Krisztus. Különös dolog ez, mert Jézus úgy küldi ki ezeket a tanítványokat, hogy valami speciális módját adja meg annak, ahogy ezt a küldetést végre lehet hajtani. Speciális módját, tudnélik, azt mondja nekik, hogy semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, se két alsó ruhát ne vigyetek el. Úgy küldi ki őket, hogy a feltétlen bizalmukat kéri, egy olyan helyzetbe hozza őket, ahol nincs semmi, ami náluk lenne, amit hirtelen elő lehetne bántani, mivel hirtelen az ember saját magán segíteni tudna, hogyha erre szükség lenne. Hanem egészen, szinte azt lehet mondani idézőjelben, mesztelenül küldi ki őket. Nem engedi azt, hogy bármilyen emberi segítő, eszköz, dolog biztonságot nyújtson, biztonságérzetet keltsen bennük, hanem úgy küldi ki őket, hogy felruházza őket hatalommal. Természetesen valószínű, én ezt nem tudom innen megmondani, meg azt hiszem, hogy talán a legügyesebb exegéta se tudnak kideríteni, hogy vajon a tanítványok belül ezt a korlátlan, fantasztikus hatalmat, amit Jézus átad neki, ezt úgy érezték? Gyorsabban tudtak tőle menni? Valószínű, hogy nem. Valószínű, ez a hatalom nem erre vonatkozott, hanem arra, hogy amikor Jézus nevében cselekszenek, és Jézus nevében szólnak, akkor jelenik meg a hatalom, és annak a másik embernek az életében. Nem úgy érezték ezt ők, természetesen nem úgy tapasztalták. És egy pillanat rájön meg, mert sokszor a mi elképzelésünk az valami, így, ahogy elmondtam, így bárgyúnak tűnik, de mégis ilyen bárgyúak az elképzelésünk sokszor. Hogyha Isten engem elküld, akkor valami olyan hatalmas erő fog bennem munkálkodni, és úgy fogom érezni, hogy szinte repülök. Nem fogod úgy érezni, ha Isten elküld, meg fogod érezni. meg fogod érteni azt, hogy Isten engem elküldött, el fogsz menni, és pont attól fogsz hinni benne, hogy nem fogod nagyon érezni. De hinni fogod, fogsz, és tudni fogod, amit neked el kell mondanod. És majd ott, amikor elmondod, közben megjön az erő, akkor már érzed te is az ő jelenlétét, és a másik is érzi az ő jelenlétét, és változik benne valami, de nem előre. Ezt egyszer Gyökösi Bandi bácsi úgy mondta, hogy nem kapunk mi hitbizományba az ég egyet a világon semmit. Amikor Isten azt mondja, hogy a szent lelkemmel ajándékozlak meg téged, felruházlak mennyei erővel, akkor az mindig menet közben érkezik meg, és nem előre. Nem fogjuk előre tapasztalni. És ők sem tapasztalták valószínűleg előre. Hanem elküldte Jézus, és talán furcsa helyzetbe érezték magukat, bekopogtatni idegen házakba, idegen falvakba, ahol még soha nem jártam, idegen emberekhez, bemenni, sőt, ott maradni náluk, klasszikus okkori vendégfogadás szabályai és vendég dolgok szabályai szerint, ugye, ha valaki bement egy ókori házba, akkor azt ott vendégül látták azt az embert, és mindaddig, amíg ott volt a házba, akár az életük árán is, védték azt az embert, nem adták ki soha senkinek. Ugye erre láthatunk egy példát a Bírák könyvében, amikor nem is a Bírák könyvében butaságot beszélek. Ott is láthatunk egy példát, de sokkal világosabb az, amikor Sodoma és Gomorra történetében nem adják ki a férfiakat, akik tulajdonképpen angyalok, a kívülálló sokasságra Lót és családja. Inkább kijött és azt mondta, hogy odaadom a lányom, vagy engem öljetek meg, de őket nem adom ki. Ez ilyen komoly volt abban az időben. Ezt használja fel Jézus eszközül, hogy terjessze a hírt, a jó hírt, mégpedig hatalommal. Ez a szó, ami itt áll egyébként, ez az exúcia, ez azt jelenti, hogy erő és hatalom. Nem tudta lefordítani a magyar nyelv egy szóba ezt a dolgot, hanem két szóba kellett, erőt és hatalmat ad. Valóban jelentőség az ennek a szónak a használatában, hogy általában Isten erejével kapcsolatos. Itt tehát azt jelenti, hogy Jézus az ő isteni erejét odaadta a tanítványoknak, és hatalmat is adott annak a használatára. Ez elképesztően komoly dolog ám. Ez ahhoz hasonlíthatóan komoly dolog, mint amikor Jézus azt mondja, hogy amit ti megköttök, az kötve lészen a mennyben is. Amit ti megoldotok, az oldva lészen a mennyben is. Olyan hatalmat ad a tanítványoknak, hogy használhassák ezt az erőt. Természetesen ez egy kicsit nehéz talán fölfogni minden ember számára, annak számára is, aki már tapasztalt ilyen erőt, hogy tulajdonképpen, voltak éppen nem nagyon lehet eldönteni azt, hogy én használom, vagy engem használ. A kettő valahogy egymásba foglaltsága van. Az Isten lelke használ engem, és mégis erőt is ad, amit én használok a másiknak a javára, azért, mert az ő lelke úgy akarja. Ez egy különös egybefoglaltság. Elmennek tehát, semmit nem visznek magukkal, mert Jézus azt akarja, az a kifejezett akarata, hogy most, abban az időben, amikor ott és akkor elküldi őket, ne legyen nekik semmi a tarsójukba, ne legyen náluk semmi, ne legyen semmilyen emberi biztosíték, hanem egyedül őbenne bízzanak meg. Bízzák ezt az egész küldetést őre áll, hogy hogyan és mi történik, az tőle függ. Mégis furcsa azt talán, hogy nem egy valakihez küldi ki őket, vagy egy bizonyos helyre, hanem úgy kiküldi őket. Úgy kiküldi őket, és mennek faluról falura. Ez egy olyan nagy halászat típusú dolog. Amikor egy hatalmas hálót, egy kerítőhálót behelyeznek a vízbe, és akkor akik odavalók, azokat összegyűjtik. Nem az történik, hogy egy valahova célzatosan, hanem úgy mindenfele. Mégis Jézus tudja azt, hogy kinél mi fog történni, de erről információt előre nem kapra. Mi úgy szeretnénk azt is tudni sokszor, amikor elküld bennünket Isten, hogy ha elmegyek Uram, akkor ugye megváltozik, meg fog térni. Nem tudjuk, nekünk csak mennünk kell. Egyébként ez egy nagyon fontos dolog, ez már sokszor elhangzott, de mégis elmondom, hát ha valaki még nem hallotta, hogy a mi feladatunk sosem a siker, sosem a megtértek száma és a megtérő emberek, a mi feladatunk a bizonyságtétel. Az is feladat, voltak nagy proféták, ugyanaz Ószövetség, de az is nagy feladat, amikor az embernek az a feladata, hogy a bizonyságtételére emberi szíveket bezár. Ez is a feladatunk ezért tartozik. Pálnak feladata volt az, hogy Athénbe fölálljon és elmondja ezt a prédikációt, egyetlen egy ember tért meg. A többi mind bezárta magát. De a bizonyságtételnek el kellett hangzania, a mi feladatunk a bizonyságtétel elsősorban, az Úr feladata, hogy kinek a szívét nyitja meg, és kit fog bezárni. Van olyan ember, nem is egy, akinek azért hangzik el, hogy bizonyságul legyen egyszerű ellene, hogy nemet mondtál, pedig hallottad. Pedig én szóltam, és mégis nemet mondtál. Ugyanígy elküldi ezeket a tanítványokat, nem csak azokhoz, akik igent fognak mondani, akik befogadják őket, hanem azokhoz is elküldi, akiktől majd úgy kell lejönni, hogy lerázzák a port a cipőjükről. Azokhoz is elküldi. Azt látjuk tehát, hogy mennek a tanítványok mindazokhoz, akikhez lehetséges menni. És egy érdekes dolgot olvasunk, és itt megint arra térnék egy kicsit rá, hogy ennek a történetnek mégis a középpontja az ellenkező látszat ellenére az ige hirdetése és az evangélium meghirdetése, hiszen azt olvassuk, hogy amikor betértek egy házba, ott maradjatok és onnan induljatok tovább. Na most ez azért érdekes, mert ha betértek egy házba, ott maradjatok. Egyrészt ne járjatok házról házra. Ez később épp a súsárlásnak a módszertana, ez látható már a Jeruzsálem gyülekezetnek az idején is, később is, mondja is Pál, hogy a házról házra járók. Ne járjatok házról házra, maradjatok ott, és majd onnan induljatok el tovább. És van egy kérdésem, hogy meddig kell ott maradni? Mert ha csak egy gyógyításról van szó, akkor most idézőjelben az hamar megvan. Ugye nem orvosi módszerekkel gyógyítottak, hanem ez egy csodálatos gyógyítás volt egyik pillanatra a másikra. Tehát hamar megtörtént. De nem, addig kellett maradni, míg elég időt ott el nem töltenek ahhoz, hogy megértessék az evangéliumot a ház lakóival. Elég ideig kell maradni. Nem 5 perc alatt elvégezhető dolog. Mindig annyi ideig, nem tovább, de nem is kevesebb ideig, amíg az a másik meg nem érti az Istennek az üzenetét. Aki egyből bezárja a kaput, annál is mit maradni, annál viszont egy percig sem kell maradni, és nem kell erőszakoskodni. Nem kell újra rátörni az ajtót. Nem, azt mondja Jézus, rázzátok le a lábatokról is a port. Különös dolog az egész módja, ahogy mennek a tanítványok, mégis ami talán a legérdekesebb a dologban, hogyha végignézzük ezt az egész történetet, akkor az látható meg belőle, hogy a küldetés, az attól küldetés, hogy célja van, és a cél eléréséhez eszközei. A küldött, van hatalma, amit a küldő adományoz, és van üzenete, és ezek az üzenetek van egy különös lényege, amit mindig tartalmaznia kell, hogy kinek a nevében hozom az üzenetet, vagyis a kinek a nevében, az voltak éppen az üzenet, hogy van egy név. Van egy név, aki mögött egy személy áll, van egy név, amiben hatalom van, hatalom, amely megváltoztat emberi életeket. Tudjátok, amikor Jézus elmond egy, nem elmond, hanem Jézus elküld egy igét ide közénk, akkor annak önmagában úgy magyarázat nélkül, hogy az ember elolvassa, bizony van jelentősége. Mert tulajdonképpen, hogyha Jézus a hozzánk beszélő, mi vagyunk a hallgatók, és az ige az, amit nekünk mond, akkor hogyha így távolabb megyünk, és nem részleteiben nézzük meg, akkor vajon mit is jelent? Jézus bemutatja, én erre gondolok. Amit mutatok most neked, én erre gondolok. Ez az a hatalom, ez az a küldetés, ez az a mód, ez az a közösség, aminek tagjait én küldöm ki. És tudjátok, amikor így bemutat egy ilyet, akkor mindig ott van a jelentősége, amikor önmagában csak ennyit elmond az igét, hogy az ember azt mondja, hogy Hát, hogyha uram, te azt mondod, hogy így, te azt mondod, hogy ilyen hatalommal, akkor önkéntelenül kénytelen vagyok összehasonlítani a magam és a mi életünket mindazzal, amit te mondasz. Voltaképpen, ha ilyet mond az Isten, akkor nem más, mint feddő beszéd, mert csak azt mondhatjuk, hogy ez, amit te mondasz, uram, nem az, amit én élek. Az, amit te mondasz, uram, az annyi, az, amit én csinálok, az meg jóval kevesebb. Tudjátok, amikor az ember szívét megmozgatja az Isten, lehet, hogy ez egy hosszú korszak, talán lehet azt is mondani, hogy olyan sokan átéltek a megtérésüknek a közelébe, olyan lelkesítő minden, olyan hatalmas elképzeléseim vannak az Istenről, és arról, hogy Isten mit tehet. Sőt, nagyon sok mindent meg is élek. Aki esetleg tanulja volt, mert idősebb, az ébredési időknek, én csak hallottam róla, de aki tanulja volt, az láthatta, hogy micsoda hatalmas áradása volt az Isten lelkének akkor. Hatalma volt a szavaknak. Nem olyan rég, itt az Allianz Ima héten Sípos Álmos egy nagyon különös kifejezést mondott, engem teljesen megrökönyített először, de épp abban van az erejének a kifejezésnek, hogy nagyon durva, de egy nagyon durva helyzetet is tulajdonképpen jelez, azt találta mondani, hogy miért van az, testvérek, hogy a mi gyülekezeteink meddők, hogy nincsenek benne újjászületések, hogy nincsenek bele hitre jutások. Mi az oka ennek? Amikor Jézus erről beszél, akkor nem másról beszél, hogy tudjátok, én akarlak titeket kiküldeni. És tedd oda a magad életét. Tedd oda a magad életét, hogy kinek az ötlete szerint jársz, kit hirdetsz, mit mondasz, van-e erő mögötte, és van-e hatalmad rá, hogy ezt az erőt használjad. Mondva, mert Jézus ennél többet akar. Sokkal többet. Különös dolog, hogy tulajdonképpen megakadt a szemem egy furcsaságom, hogy kiküldi ezt a hatalmas tanítványsereget, és úgy küldheti ki őket, hogy nem kell ellátni egyiket sem, külön-külön utasításokat, te Péter, te erre figyeljél oda, te Tamás, te arra figyeljél oda, nem tudom, hogy hívták mondjuk, volt egy Ézsaiás is közöttük, mert zsidó emberek voltak, ugye lehetett egy Ézsaiás közöttük, aki nem a 12-es körül, Ézsaiás, te arra figyeljél, de nem mondja el, hanem együtt ki lehet őket küldeni. És ez egy óriási titka ennek az erőnek és hatalomnak, és ennek a kiküldetésnek. Miért? Mert ez az erő és hatalom igazán akkor fog munkálkodni, hogyha egy egységes társaság lesz. Egy egységes tanítványi közösség, ahol nincsenek egyenetlenségek. Akkor adatik igazán. Egyszer így mondta ezt a teológián a Boros Géza bácsi, hogy tudják, akkor lesz majd ébredés, ha egyetemesen szükségét látják a hívők, hogy legyen, kettő, fáj a szívük, hogy nincs, és három, együtt kérik. Akkor az Isten lelke majd eljön. Ez abban azzal a megkötéssel, és Géza bácsi így is gondolta, azzal a megkötéssel igaz, ha Isten is természetesen úgy akarja, most legyen egy ébredési idő. De ennek van emberi feltétele, és van isteni feltétele. Mi az isteni feltétellel azt gondolom, hogy nem tudunk mit kezdeni, az Istennek a jogköre. De milyen kell? Egy közösség volt készen arra, hogy kiküldhető legyen. Milyennek, ön egyszerű dolgok ezek, milyennek a felkészültségnek a jellemzője? Voltak éppen az, hogy Jézus dolgaival törődtek kizárólag. Jézus dolgaival törődtek kizárólag. Az volt fontos nekik. Úgy is mondhatnám ezt a másik oldalról nézve, hogy ott hagyták a saját dolgaikat. Most, ha csak lelki dolgokról beszélek, ha csak arról beszéltek, nem arról, hogy kinek-kinek megvan a maga munkája, hanem csak arról, hogy ki mit gondol bizonyos dolgokról, hogy kinek milyen csoportosuláshoz van vonzalma, kedve tartozni, miért ahhoz, hogy hogyan gondolkodik hitbelileg, lelkileg, milyen gondolkodása van. Azért Jézusnak ehhez a hatalmához mérve mindezt, már pedig ezek mind itt vannak jelen velünk, azt kell mondanom, hogy ez az úgynevezett saját dolgod. Ez nem a Jézusé. Ami megoszt, amely frakciókat hoz létre, az mindig emberi. Na ezt kéne otthagyni. Ezt kellene otthagyni egyszer is mindenkor, hogy egyedül Jézus töltse be a lelkünket, az életünket, hogy amikor ő egyszer majd úgy gondolja, hogy na akkor most. Most felruházlak benneteket olyan szóval, olyan hatalommal, és ez egy kicsit jelenti ez a számomra, hogy ne vigyetek pénzt, ne vigyetek ezt, ne vigyetek azt. Párhuzamosan hangzik egy kicsit azra az igével, amikor az utolsó időkben elviszik a gyülekezetekből az embereket, és azt mondja, hogy ne gondoljátok előre el, hogy mit fogtok mondani, majd az atyátok lelke megmutatja abban az órában, hogy mit kell szólnotok. Egy kicsit ilyen ez. Ha az Isten küldése ott van az emberrel, ha az erővel felruháztatik, akkor nem tudja előre, hogy mit fog történni, nem tudja, hogy mit fog mondani. Ismeri az Urát, ismeri az Urának dolgait, de majd az ott fog kiterülni abban a percben, hogy mit kell mondani. De akkor abban a percben úgy hangzik el, hogy abban erő van és hatalom, amely talán nem érzékelhető annak az embernek a számára, aki mondja, de aki hallja, annak a szívét, életét megragadja, megfogja. És az a szó, amely az Isten szavaként elhangzik a te szádról, az majd ott és akkor összetörés újra formálja, és újjászüli azt az életet. Hát ez lenne ám a célja. Mindannak, ami itt a földi életünkben eltelik, hogy ez a hatalom megnyilvánulhasson rajtunk keresztül. A legfontosabb üzenetnek talán ebből az igéből azt érzem, hogy egy közösségnek szólt, és egy közösséget küldött ki. És ez hallatlanul fontos tényező. Egy olyan közösséget, akit erre először felkészített, akinek tagjai egyen-egyenként mindegyik a saját maga sajátját otthagyta, és egyedül Jézus volt számára fontos, és Jézusnak, Jézus életének, gondolatainak, tetteinek, alvásának, felkelésének a mindennapjai töltötték be az életét. Akkor lesz felkészült az ember arra, hogy legyen küldő, legyen küldetés, és lehessen belőle küldött. Akkor fog felruháztatni olyan mennyei erővel, ami nem kopogó szó, olyan sokszor győzködjük mi egymást, olyan sokszor megnyerjük mi egymást, másokat ügyeknek, dolgoknak, és ugyanakkor meg az ember belső életén, szívén soha semmit mindez nem változtat. Marad ugyanaz, az a másik, akinek beszéltem. Erővel való beszéd és tett. Akkor és ott arra a tettre volt szükség, hogy a gyógyulás történjék, ott olyan jel történjék, amely egyértelműen kétségbe vonhatatlanul mutatja azt, hogy itt van a Messiás. Ma is szükség van ám ilyen jelekre. Csak talán egészen másképpen. Ma is szükség van arra, hogyha te szólsz, akkor abban legyen hatalom, és hogyha te teszel, abban is legyen hatalom. Nem feltétlenül gyógyításról van szó, halott támasztásról van szó, csodáról van szó, de lehet tetteket is hatalommal ám végrehajtani, meg lehet enerváltani is. És lehet mind a kettőt az engedelmességből. Lehet fáradtan kullogni, és lehet erővel élni, erővel tenni a legalantasabb, legjelentéktelenebb dolgot is, és valahol hatalommal és erővel végzett bármilyen tett, beszél arról, hogy a szó, amit mondasz, szintén erővel és hatalommal igaz. Mert csodálatos lenne, ha ilyen nép lennénk. Hogyha kétséget kizáró életünk lenne, és olyan küldetést hajtanánk végre, hogy eszükbe se jutna az embereknek azt mondani, hogy ez összekeverhető valami egyéb dologgal, ami a világában van. Besorolható a világ többi esetleg különlegesebb dolgai közé. Ez az erő és hatalom, amit Jézus akkor is ott átad nekik, ez az egyetlen valójában, amely képes arra, hogy ezt a megkülönböztető jelet, amire igenis szükség van, és ez a csoda a mai életben is, hogy ez a megkülönböztető jel ott legyen az élet és szolgálat mellett, hogy ez nem olyan, mint a többi dolog ebben a világban. Jézus tehát megmutatta, hogy ő hogyan gondolja. A mi szívünknek meg valahol az a feladata, hogy meglássuk és elismerjük, hogy bizony, amit te mondasz, Uram, túl van az eddig ismert tartományom. Túl van. Aztán hálásnak kell a szívünknek lennie, hogy ő ebbe hívogat. Ő szeretne bennünket egyen-egyenként, de még inkább közösen formálni, hogy erre felkészítsem, és akkor meg kell értsük, hogy ez feddő beszéd is. Mert amikor megmutatja, akkor derül ki, hogy én, mi nem vagyunk ezek. De akkor érthetjük meg igazán, hogy mennyire szükségünk van őre, és mennyire nincs szükségünk az úgymond saját dolgainkra, hogy egy sokkal csodálatosabb és nagyobb léptékű életet éljünk, és itt most nem a keresztény és nem keresztény között van a különbségtétel, hanem az enervált, erőtlen keresztény és a hatalommal és erővel járó keresztény közötti különbségtétel ez. Erre hív el, és ezért szólt, és ezért munkája bennetek egyen-egyenként, és bennünk közösen is, hogy eljön az az idő, amikor, mint felkészült közösséget, egyszer csak kiküld. Hatalommal felruházva, az ő küldésével, nem a mi fejünk járásában, nem a mi ötletünkre, nem szervezni, nem beszervezni, nem rábeszélni, hanem új életre hívni embereket az ő dicsőségére. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te soha nem elégszel meg azzal, amivel mi megelégednénk. Köszönjük, hogy mindig nagyobbat, csodálatosabbat, sokszor sokkal nehezebbet, sokkal embert próbálóbbat akarsz, mint amit mi elgondoltunk. Köszönjük, hogy mindig újra és újra visszatérő üzenet, és azért visszatérő üzenet, mert leginkább sajnos ez jellemez bennünket, hogy te azt akarod, hogy egészen a tiéd legyen a mi életünk és szívünk, és ez azzal együtt, hogy a sajátunkat megtartjuk, saját dolgok vannak jelen az életünkben, saját gondolatok, elképzelések, azzal együtt lehetetlen. Köszönjük, hogy magadnak akarsz formálni bennünket. És köszönjük, hogy azon felül, hogy szeretsz bennünket egyen-egyenként, hogy úgy gondolt az örökké valóságban, hogy az örök életben majd, ott az örökké valóságban, amikor letelik a földi élet, együtt akarsz velünk lenni, ezen felül még munkát is akarsz adni, hogy másokkal is ez megtörténhessen, akit te magadhoz akarsz hívni. Bocsásd meg, hogy olyan sokat járunk a saját fejünk látásába. Hogy olyan sokszor mi magunk vagyunk a küldöttek és a küldők, és az ügyünk a mi ügyünk. Bocsásd meg, hogy olyan kevésszer fordul elő, hogy te küldhetsz bennünket, és hogy még kevesebb a hatalom és az erő a mi életünkben, amely egyedül meg tudná mutatni, egyedül tudna munkálkodni a másik ember javára. Kérünk téged, hogy formálj bennünket. Köszönjük, hogy ez a feddő beszéd is jó hír, mert arról beszél, hogy te ezt akarod velünk. Bocsáss meg a konok szívünknek, kérünk téged, hogy segíts bennünket engedelmeskedni, beszélj a mi szívünkre, hogy alkalmasak és készek legyünk neked szolgálni és engedelmeskedni. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük el a...
Én Istenem, szól hangodból a jóság, a lelkem megfeszül, s a jó édességeit, jó édességeit. Szólj és szívítsd a út, mert új és időt ölnek. Szólj, hogy legyen szabad, így a jó
az arati való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Amen.